fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Nagy az érdeklődés a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének részeként megvalósuló Demján Sándor 1 plusz 1 beruházás élénkítő támogatási program iránt. Az előzetes regisztrációk száma január 15-ig meghaladta az 5600-ot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási aktivitását, termelési kapacitás bővítését és magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását célzó programról tudható volt, hogy az abban foglalt visszanemtérítendő támogatás lehetősége megmozgatja majd a hazai vállalkozói közösséget. Bíztak abban, hogy sok vállalkozás tervez beruházást idén, így fogalmazott Szabados Richárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és a technológiáért felelős államtitkár. Az államtitkár hangsúlyozta, a cél az, hogy a rendelkezésre álló forrás a leghatékonyabban hasznosuljon, ezért a támogatandó projektek egy objektív, előzetesen meghirdetett pontrendszer alapján kerülnek értékelésre. Az előzetesen meghirdetett kikötéssel szemben a pályázati keretösszeg 200%-át kitevő összeg meghaladásakor sem zárul le automatikusan a pályázati kérelmek befogadása, tette hozzá az államtitkár. Tavaly a második egymást követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csaknem 10 milliárd euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelentett, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a honlapján. A közlemény szerint 2024 volt a második legjobb év a HIPA 10 éves történetében, a 2023-as rekordév után, amikor a pozitív döntésben érintett működő tőke beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót. A 2024-es eredmények igazolják a keleti nyitás politikáját és a konnektivitás stratégiáját, írja a közlemény hozzátéve. Az összes befektetés 51%-a Kínából, több mint negyede Dél-Koreából érkezett, több mint 5 milliárd, illetve több mint 2 milliárd euró értékben. Az ázsiai országokból érkező befektetések összértéke pedig több mint 8 milliárd eurót tett ki, emeli ki a közlemény. A múlt héten csökkent a koronavírus rökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év második hetében a szennyvízben a koronavírus átlagkoncentrációja országos szinten csökkent. Csökkenő tendenciát figyeltek meg Budapest Központi Szennyvíztisztító telepellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájánál, Egerben, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Zalaegerszegen. Stagnálást 13 helyszínen tapasztaltak, míg emelkedés sehol nem volt. A tájékoztatás szerint Budapest déli része, valamint Nyíregyháza mintájában az örökítő anyag koncentrációja az emelkedett, máshol a mérsékelt tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának további csökkenése várható. Tudatták azt is, hogy az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja emelkedett. A második naptári héten 5 minta, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintája, Debrecen, Kaposvár, Miskolc és Tatabánya kivételével valamennyi ellátási terület mintájában kimutatási határ felett volt az örökítő anyag mennyisége. Január 18-án 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgánk a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. A 9. évfolyamra több mint 51 ezer jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire, 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csak nem 10 ezer, 8 évfolyamos írásbelin több mint 7 ezer gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak, ismerteti a közlemény hozzátéve, azok a felvételizők, akik a január 18-ai vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 28-ai pótló írásbelin vizsgázhatnak. A hivatal hangsúlyozta, a központi írásbeli felvételi vizsga szabályszerű lebonyolítását az illetékes szervek idén is figyelemmel kísérik. A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire borult, párás, helyenként ködös idő, valószínű zúzmarával, kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, illetve időszakok is. Szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat, gyenge marad a légmozgás, a maximum hőmérséklet térségünkben mínusz 1 és plusz 1 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, nem sokára itt a központi írásbeli ideje. Hamarosan Miskolcon is megírják a 6. és a 8. évfolyamos diákok a központi írásbeli felvételi vizsgát. Január 18-án, azaz holnap, szombaton a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonba is várják a felvételiző diákokat. A gimnáziumba több mint 200 tanulót várnak a központi írásbeli felvételire. Összeállításunkban először Ábrám Tibort, az intézmény főigazgatóját hallják majd. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Nem sokára felvételiznek, központi felvételit írnak az általános iskolások. A beiskolázásnak milyen jelentősége van itt a Lévai gimnáziumban?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Minden középiskola számára, de mondhatni azt, hogy az általános iskola számára is, de most középiskoláról fogok inkább beszélni, stratégiai jelentőségű az, hogy milyen módon tudja fellelni, megszólítani, és mondjuk így, hogy bevonzani az intézménybe azokat az érdeklődőket, akik majd a következő tanévben a tanulói lesznek. Számunkra, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon számára nem csak egy egyszerű felvételire való rávezetés történik, hanem tulajdonképpen egy református intézményként mi elsősorban azokat a családokat szeretnénk megszólítani, ahol a szülők hasonló értékrendű nevelést kínálnak a gyermekeiknek, és így egy természetes folyamat az, hogy egy egyházi, egy világnézetileg elkötelezett középiskolába kerüljenek. A beiskolázási stratégiánknak nagyon sok olyan eleme van, ami már szeptember 1-én elindul. Ha valaki azt gondolja, hogy januárral kezdődik el egy középiskolának a beiskolázási tevékenysége, akkor téved, mert már szeptember elején vagy augusztus végén elindul egy tájékoztatási kampánnyal, amit mi Borsodabói Zemplén megyei, vagy mondjuk azt, hogy a Tiszáninei Református Egyházkerület területén működő általános iskolának megküldünk, és ez már több évtizedes hagyományunk, hogy el kell látni az intézményeket információval, illetve meg kell köszönni az előző évi együttműködésüket. Csak zárójelben jelzem meg, hogy ebben a tanévben 48 általános iskolából jöttek hozzánk diákok, tehát egy nagyon nagy együttműködő köre van az általános iskolákkal a Lévainak. A másik nagyon fontos és tegyük hozzá a legfontosabb stratégiai partnereink a beiskolázás tekintetében, az a miskolci és környékbeli református általános iskolák. Miskolcon 6, illetve 7 református általános iskola működik, talán kevesen tudják ezt, és egy olyan 30 kilométeres vonzás körzetben összesen 13 református általános iskola működik, és ők adják a tanulóink jelentős részét, közel felét, tehát közel fele a tanulóinknak református általános iskolába jön. Szeptember első hetében minden általános iskolában szülőértekezletek vannak, és egy nagy csapat dolgozik azon, az igazgatóhelyettesek vagy főigazgatóhelyettesek, a főigazgató munkaközösség vezetők, hogy eljussunk ezekbe a református általános iskolákba, és már az év elején tájékoztassuk a szülőket az oktatási kínálatunkról, arról, hogy mikor vannak a nyílt napok és egyéb olyan dolgok, tehetséggondozó foglalkozás például, ami már a felvételi eljárásra rákészít.
És a nyílt napok hogyan sikerültek, milyen hangulatban teltek?
Nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy időközben is keressenek bennünket, és a beiskolázásért felelős főigazgató helyettes kollégám nagyon sok olyan telefont, e-mailt válaszol meg, vagy ad tájékoztatást, amit menet közben tesznek fel a szülők. A szülőknek a legfontosabb, és a tanulóknak és az intézménynek is a legfontosabb esemény azok a nyílt napok. Mert ott kézzelfogható, érezhető tapasztalatot szerez mind a szülő, mind a tanuló arról, hogy milyen intézményt is óhajt választani. Tehát a nyílt napra mindig nagyon-nagyon jól felkészülünk. Novemberben volt a két nyílt napunk. Az első nyílt napon a kísérőkkel együtt olyan 400 jelenlévő volt. Nagyon nehezen is tudtuk kezelni azon a napon, mert a folyosókon közlekedtek, osztálytermekbe mentek be. A következő nap is egy nagyon jelentős érdeklődés volt. És olyan módon igyekszünk láttatni a szülőkkel azt, hogy mi az, amit a lévai többletként tud kínálni, ami a szülőknek a döntés előkészítést, illetve a döntésüket megkönnyíti. Nagyon fontos döntés a középiskolai tanulás, hiszen a szülők nem csak egy szakterületet választanak, hanem egy közösséget, és tegyük hozzá, hogy egy értékrendet is választanak, akkor, hogyha a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthont választják jövőbeli tanulmányi helyszínként gyermekeik számára. Még egy nagyon fontos mozzanatot emelnék ki, és utána át is adom a szót főigazgató helyettes kolléganőmnek, ugyanis van egy olyan sajátossága a Lévainak, amellyel azt hiszem, hogy egyedüliek vagyunk a városban vagy a régióban. Mi tartunk még a jelentkezési határidő lejárta előtt, ez egy februári időpont, egy online nyílt napot is, mert azt tapasztaltuk, hogy mindig vannak olyan családok, amelyek még egy picit bizonytalanok, szeretnének információt kérni és kapni, és ezen az online tájékoztatón is olyan 80-100 jelenlévővel, de mindenki az otthonában ülve tud tájékozódni a lévairól. Én azt kívánom a rádió hallgató szülőknek és leendő diákjainknak, hogy jelentkezzenek bátran a Lévaiba, hogyha egy református gimnáziumot és egy református közösséget keresnek, és szeretettel várjuk őket a 2025-26. Tanévre.
És akkor Kerboltné Tóth Edittel, a Lévai József Református Gimnázium főigazgató helyettesével folytatom a beszélgetést, és hát úgy szintén a felvételivel, a központi írásbelivel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Hogyan, miként zajlik itt a Lévaiba a központi felvételinek az előkészítése, hiszen már nem sokára itt van, hogyan, miként várják a nyolcadikos diákokat?
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és legelőször azt szeretném elmondani, hogy a középiskolába való felvételi jelentkezés két jelentkezési időszakot tartalmaz, annak egyike a központi írásbelire jelentkezés, a másik viszont a továbbtanulásra jelentkezés, a középiskolában való továbbtanulásra jelentkezés. Egymástól független időpontban, és látszólag teljesen független két eseményről van szó, bár mégis összefüggésben vannak, mert a mi iskolánkban csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik megírják a központi írásbeli vizsgát. Ez nem minden intézményben kötelező, de a mi felvételi rendszerünk ezt tartalmazza, tehát nekünk készülni kell a központi írásbelire, amit persze a tanulók bármelyik kijelölt vizsgaközpontban megírhatnak, nem feltétlenül nálunk kell megírni annak a tanulónak, aki majd szándékozik ide jelentkezni, sőt a távoli helyszín, lakók, távoli tanulóknak nem is ajánljuk, hogy Miskolcon írják meg a írásbelit, hanem hozzájuk legközelebb eső kijelölt vizsgahelyszínre is mehetnek. Most mi is kijelölt vizsgahelyszín vagyunk, és a tapasztalatunk az, hogy a tanulóink többsége, amikor ide szeretne jelentkezni, akkor írásbelit is nálunk szeretné megírni. Ennek a jelentkezési korszaka már decemberben lezárult, és valóban, mint ahogy a felvezetőben elhangzott, már a szervezési folyamatoknál vagyunk, sőt, már teljesen készen is vagyunk a január 18-ai írásbeli megszervezésével, hiszen itt van a nyakunkon, szombaton már ez az egész országban lebonyolódik, hiszen ez egy egységes időpont. Január 18-án délelőtt 10 órakor kezdődik valamennyi vizsgahelyszínen, két tantárgyból, a magyar nyelv és a matematika tantárgyból ez a központi írásbeli. Jó tudni, hogy ez a felvételi pontszámban 50-50 pontot jelent, annyit lehet szerezni maximálisan, de ezt szoktuk mondani a tanulóknak, hogy nem kell ettől annyira megijedni, mint amennyire szoktak. Minden évben kétségbe esnek azon, hogy hány pontot értek, hogy nem sikerült maximális pontot teljesíteni. Nehéz ezt megemészteni egy olyan általános iskolai tanulónak, aki a tantervi követelményeket mindig jól teljesítette, és jó tanuló volt, kitűnő tanuló volt, ötös volt matematikából, és most azzal szembesül, hogy ez a felvétel dolgozat nem 50 pontos, mint ahogy ő megszokta, hogy a tanulmányai során tudott írni maximális pontszámú dolgozatokat. És nehéz felfogni, megérteni, hogy ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a teljes tantervi követelményeket tudja teljesíteni egy tanuló, és maximális legyen a pontszáma, hanem pont az a célja, hogy megfelelően differenciáljon a különböző iskola típusokba jelentkező tanulók között. Tehát, hogy ki az, aki speciális matematika tagozatra alkalmas, tehát kell, hogy legyen olyan erős feladatsor, amint ők tudnak teljesíteni. És kik azok, akik egy jó képességű, és akár egy átlagos, általános tanulmányi tantervű osztályba jelentkeznek, nekik nem kell tudni feltétlenül 50 pontos dolgozatot írni, de persze igyekezni kell minél magasabb pontszámot elérni. És nem kell kétségbe esni, hogyha ez nem lesz tökéletes dolgozat, attól még ez jó felvételi eredményt szolgáltat, hát országos átlag az általában egy 50% szokott lenni. A hozzánk jelentkező tanulók ettől magasabb pontszámot szoktak elérni szerencsére, de nem a 100% kell, hogy legyen egy tanulónak a célja, hanem a minél jobb eredmény. Az előkészületekkel pedig ott tartunk, hogy a hozzánk jelentkező tanulókat már beosztottuk a vizsganapra, készen van, ez felkerült a szoftverbe is, vizsga beosztó szoftverbe is, sőt a hét első napjaiban mindenkinek a behívó levele is e-mailben már ki lett postázva. Remélem, hogy nézik a szülők, vagy a tanulók, ha megadott e-mail címükre megkapták a behívó levelet, amint pontos információkat tartalmaznak a vizsga kezdetéről, sőt a helyszínéről és a tanteremről is, ahová jönni ők kell, ahol meg fogják írni a dolgozatot. Ez 245 perc, egy kisebb szünettel, 15 perces szünettel, és mi nagyon gyorsan javítunk, úgyhogy azt is el kell mondanom, hogy a matematika dolgozatoknak a pontszáma már szombaton este a honlapunkon fel szokott lenni, tehát mi azt már közöljük, el is érhető, megtekinthető oktatási azonosítóval. Természetesen is nem nével szerepeltetjük ezt. A magyar egy picit később, annak a javítása több időt vesz igénybe, de vasárnap hétfőn már az is megtekinthető a honlapunkon. És a következő héten, 23-án csütörtökön már átadjuk az értékelőlapokat, ami a pontszámot tartalmazza, és megtekinthetők a dolgozatok természetesen. Szoktak is élni ezzel a lehetőséggel, hogy megtekintik, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy ismételten átnézzék eredményeket, és természetesen észrevételt is lehet tenni a megadott határidőig a dolgozatok pontszámára, hogyha úgy találják, hogy véletlenül az útmutatótól eltérő módon lett javítva a dolgozat. Természetesen csak ilyen esetben lehet a pontszámot korrigálni. Elő szokott fordulni, és állunk elébe természetesen, hogyha ilyen adódik, volt már pontszámot nem vett véletlenül figyelembe az összeadásnál a program, és akkor korrigálni kellett, ezért van ez a lehetőség, hogy meg is nézzék, és egyeztethetjük, és észrevételt is tehetnek a felvételiző tanulók, illetve hát az őket képviselő szülők.
Mit tud tanácsolni? Itt már említette, hogy hát minden készen áll a központi felvételire. Hogyan, miként érkezzenek, mit érdemes hozni a diákoknak, miként készüljenek erre az írásbelire?
Az írásbeli vizsga az általános iskolai alaptanterv követelményeit tartalmazza, tehát azt kell tudni, de ajánlatos felkészülni természetesen akár otthon, akár a régebbi feladatsorok gyakorlásával, de több intézményben is, nálunk is voltak olyan tehetséggondozó foglalkozások, ahol célirányosan az írásbeli felvételire való készülést is beillesztettük ezekbe a foglalkozásokba. Tehát voltak ilyen tanulók, tehát többféle módon készülhetnek, de én ajánlom továbbra is, hogy nézzék át az előző évek feladatsorait, hiszen a témakörök, a feladatok típusai, azok meghatározottak, és a feladatok természetesen nem, de a típusok ismétlődnek minden évben, tehát lehet erre tréningezni. Már az utolsó napokban azért nem ajánlom, hogy inkább a nyugalom az, ami szükséges, és ezt persze könnyű mondani, de az látszik a kis diákokon, az ideérkező tanulókon, hogy bizony ez egy komoly megmérettetés, és talán az első ilyen megmérettetés, amit a saját iskoláján kívül egy idegen környezetben kell nekik megtenni, és hát izgulnak. Persze izgulnak, a 45 perc az egy-egy ilyen feladatsornál bizony nem sok, és mint mondtam, abban a hibában vannak, hogy azt hiszik, hogy mindent meg kell csinálni, és kétségbeesve jön neki, hogy 45 perc nem volt elég, hogy végigérjenek a feladatsoron. Én azt szoktam javasolni a felkészítő foglalkozásokon is, hogy először nézzék át a feladatokat, tudjuk jól, hogy milyen bemelegítő típusokkal kezdődnek ezek a feladatlapok, azon igyekezzünk minél hamarabb és minél pontosabb számolással túllenni. Utána pedig válasszuk ki azokat a feladatokat, amiről tudjuk, hogy jól mennek, azok a témakörök, és így haladjanak, és természetesen amiről tudja, hogy az nehezebben ment, vagy nem lesz képes rá, ne azzal töltsön el sok időt. Ez többnyire a feladatlap végén lévő feladatok, bár nem mindig igaz, azt is többször tapasztaltuk, hogy az utolsó feladat egész könnyen megoldható volt, tehát ezért is érdemes először végiglapozni és eldönteni, hogy mi az, amivel kezdem, és mi az, amivel folytatom, és melyik az, amire csak akkor kerül sor, ha majd marad idő. Magukkal hozni csak íróeszközt kell, és semmi más nem használható. Vannak azonban olyan tanulók, akiknek speciális felmentéseik vannak, és ott elképzelhető, hogy a szakértői javaslatban szerepel a segédeszköz használata, és ott természetesen lehet zsebszámológépet, vagy esetleg szövegszerkesztő programot is használni, hogyha ezt a szakértői vélemény előírja számunkra.
Mostani írásbeli kapcsán mennyi diákra várnak, mennyi diák fog érkezni a mostani felvételiben, illetve hát akkor egy kicsit vázoljuk fel, hogy itt a lévaiban milyen a hangulat, úgymond nyugtassuk meg kicsit a nyolcadikosokat.
Hatodikosok és nyolcadikosok is jönnek, van, de a nyolcadikosok nyilván magasabb létszámban. Mi már évek óta a 200 tanuló körül fogadjuk őket. Néhány tanulóval több, néhány a kevesebb, de a 200 az, amire mindig számítani szoktunk. Most is ennyi dolgozatot fogunk javítani, mert ennyi tanuló érkezik hozzánk. És mire számítsanak? Mindig azt szoktam mondani a felvételi után, és ez jelenik meg a tanulók nyilatkozataiban is, hogy ez volt az eddigi legnehezebb felvételi vizsga. Minden évben úgy érezik, hogy az volt a legnehezebb. Ami természetesen nem igaz, de nyilván egy ilyen érzésük van. Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a felvételik évek óta kiegyensúlyozottak. Tehát, de a nem nehezebb és nem könnyebb, egyik évben sem, de a tanulóknak és ezen a vizsgadrukon áteső tanulóknak mindig az az érzésük, hogy ez volt a legnehezebb, bezzeg a többit, otthon könnyen meg tudták csinálni. Hát természetesen, hát otthoni körülmények között, nyugodtan és vizsgadruk nélkül, és tét nélkül, mindenki jobban tud teljesíteni. Tehát azt javasolom nekik, hogy ezzel tisztába kell lenni, és ne érjék ezt meg tragédiaként, hogy az éles vizsgaszituáció, vizsgahelyzet az picit csökkent a teljesítményen, tehát nem fog ez pont olyan rutinosan és jól működni, mint ahogy otthon, és a régi feladatsorokkal, de azért egy-kettőre, ha már látják a feladatlapot, a feladatsorokat, akkor utána megnyugszanak, és szépen sikerül a lehető legjobb tudásuk szerint megírni a dolgozatokat. Mint már az előzőkben is mondtam, hosszú évek óta egy jó pontszámú, tehát 50%-tól magasabb átlagos pontszámú dolgozatokkal szoktunk találkozni, és bízunk benne, hogy az idén is ilyen sikeres felvételizőink lesznek.
Kedves hallgatóink, nem sokára itt a központi írásbeli ideje, hamarosan Miskolcon is megírják a 6. és a 8. évfolyamos diákok a központi írásbeli felvételi vizsgát. Január 18-án, azaz holnap, szombaton a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonba is várják a felvételiző diákokat. A gimnáziumba több mint 200 tanulót várnak a központi írásbeli felvételire. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedik a benzin és a földgáz ára. A szomszédban zajló háború okozta gazdasági nehézségek között említhető az ukránok gázcsapzárása is. Az Oroszországból továbbított gázhiánya főként északi szomszédunknál, a szlovákoknál okoz nehézségeket. Ebben a helyzetben elgondolkodhatunk, mivel is biztonságos manapság fűteni. Az elektromos lehetőségeket tekintjük át Mátrai Györggyel, a Miskolci elektromos fűtés szaküzlet vezetőjével. Mi a helyzet manapság abban a időszakban, amikor ugye bármikor elzárhatják a gázt nekünk itt Magyarországon, ukránok ugye gazdasági helyzetbe bármit megtesznek, hogyan, mivel tudunk mással fűteni? Ilyenkor ugye felvetődik a napkollektoroknak, a napenergiának a felhasználása, de hát ugye itt van az elektromos áram. Mennyire lehet erre támaszkodni, hogyha fűtésben gondolkodunk?
Teljes mértékben lehet rá támaszkodni, ugyanis most már a piacon levő felső kategóriás fűtőtestek azok arra alkalmasak, hogy önállóan egy akár ingatlan bármit ki lehessen velük fűteni energiatakarékosan. Tehát ezek már olyan technológiát képviselnek, ami energiatakarékosan tudja ezt a problémát megoldani, tehát a gázt vagy akár a fosszilis tüzelőket teljes mértékben ki lehet velük zárni.
Hogyha fűtésmódosításra van otthon szükség, akkor hogy képzeljük el, hogy gondoljuk el azt, hogyha most van egy 100 négyzetméteres családi ház, akkor miben gondolkozzon, hogy kalkuláljon az ember?
Nagyon jó alternatíva lehet az elektromos fűtés, hiszen jóval kisebb beruházással ezt meg lehet oldani. Itt elsősorban egy rendszer bővítése biztos, hogy szükség van.
Tehát ez az elektromos rendszernek a bővítése?
Így van, tehát a megfelelő amperszámnak meg kell lenni, ugyanis mivel nem feltételezem, hogy nem egy helységről van szó, és gyakorlatilag egy minimális bontás, egy minimális átalakítással ezt teljesen lehetővé lehet tenni, hogy az ember teljesen kiváltsa egy elektromos fűtés. A fűtési rendszerét.
Hogy képzelje el a laikus, aki most előtt áll, kell-e külön kazán, és akkor úgy helyezi el a radiátorokat, az elektromos paneleket, vagy külön panelekben kell gondolkodni, vagy ez teljesen külön hálózat, vagy külön téma, amiről én most beszélek?
Valóban, tehát, hogyha most egy ingatlannak most akarom magát a fűtési rendszerét megoldani, és az elektromos fűtési rendszer mellett döntök, esetekben itt a fűtőpaneles megoldásban, akkor gyakorlatilag nekem semmi másra nincs szükségem, hogy kiépítem a falon belüli elektromos hálózatot, konnektorokkal, vagy akár némelyik direktbe is beköthető, és nekem csak a falon kell biztosítani magának a fűtőpaneleknek az elhelyezését.
Sokan azt mondják, hogy ennek a fűtőértéket az elektromos panelnek, vagy az elektromos fűtésnek a fűtő, nem is a fűtőértéke, a fűtés érzete másabb, mint hogyha a radiátoros, földgázos fűtésről beszélünk, de egyébként visszagondolva fiatal koromra, akkor még ugye szénnel fűtött az ember, az is teljesen más érzet volt.
Tulajdonképpen, mivel ezek a modern fűtőtestek már konvekcionális fűtések, ugye itt elsősorban a norvég fűtőtestekről beszélünk, ugyanazt a melegérzetet, egyenletes meleget adja, mint egy vizes radiátor, tehát ez a gázos radiátoros rendszer, és egyenletes hőmérsékletet biztosít a helységbe, tehát nincs az az érzéskülönbség, hogy a közelébe esetleg, mint a régi hősugárzóknál, hogy leég a combom, helység túlvégébe fázok, ha lekapcsolom, 3 perc is hideg van, hanem hiszen itt ugyanaz a gravitációs fűtés van, tehát melegíti át a falakat is.
Említett, hogy konvenciós fűtés, mit jelent ez?
Ez az, hogy teljesen gravitációs módon fűt, tehát ezekben se ventilátor, semmi nincsen, ezekben van egy speciális energiatakarékos nagy hatékonyságú fűtőbetét, ami ugye nem izzik, csak melegszik, és ugyanúgy, hogy a készülék alján beáramlik a hűvös levegő, a készüléken belül ez felmelegszik, és a kivezető rostélyokon a meleg levegő teljesen természetes módon áramlik körbe az ingatlanba.
Mennyire hangos egy ilyen készülék?
Semmilyen hangja nincsen, tehát még ez amikor felkapcsol, lekapcsol, annak sincs hangja, hiszen digitális vezérlésű a készülék.
Aha, tehát, mert, és most felnézek itt az üzletbe, van egy klíma fent, akkor a klíma az még lehet, hogy hangosabb, mint ez a panel?
Klímának annyi a különbség, hogy annak, hogyha azért egy intenzíven állítom be a ventilátorát, mivel az fújja a hangját, annak van egy ilyen fújó ventilátor hangja, ezeknek a készülékeknek nincs ilyen hangja.
Na akkor beszéljünk már az elektromos paneleknek először a pozitív oldalairól. Milyen pozitív lehetőségek merülnek fel, hogyha ezzel szeretnék fűteni?
Hát többféle pozitívuma lehet, tehát elsősorban itt meg kell említenem, hogy maga a beruházási költség. Tehát, hogyha egy teljes ingatlant elektromos fűtésre szeretném berendezni, az jóval kevesebb beruházási költséget von maga után, mint egy gázrendszer. Teljesen biztonságos, nincs szénmonoxid veszélyünk, ugyan mivel égés nem keletkezik a készüléken belül, tulajdonképpen egyszerűen felszerelhető, nagyon hamar megvan, és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ezek főfűtésre készültek, tehát nyugodtan ott lehet őket hagyni, tehát itt már el kell felejteni ezeket a régi, elavult elektromos készülékeket, tehát ezeket tényleg arra gyártják a norvégok, hogy az ember bekapcsolja a fűtési szezon elején, és ez a fűtési szezon végéig non-stop ki fogja őt szolgálni.
És hát szerintem azt ne felejtsük el, hogy kényelmes.
Nyilván kényelmes, mert ugye ezek programozhatóak, akár digitálisan wifi rendszerről is, tehát egy okos otthon kiépítésébe is szerepet tud játszani ezeknek a működésük. Abszolút saját kényelmemnek megfelelően tudom bizonyos fajtákat programozni. Lehet ugyanúgy csak kiegészítő fűtése, hogyha valaki csak kiegészítő fűtése egy egyszerűbb vezérléssel szeretne, arra is lehetőség van. Tehát szerintem minden igényt ki tud elégíteni.
Na és akkor a negatív oldala. Ha belegondol az ember, rögtön ugye a pénz, a dollárjelek, de inkább a forintok peregnek a szemünk előtt, amikor egy gázfűtés, egy elektromos fűtésen gondolkodunk, vagy egy napenergia által fűtött házon, akkor talán a villamos elektromos fűtés a legvégén kullog, nem? Tehát, hogy a legdrágább lehet ennek a fenntartása.
Igen, sajnos a köztudatban még mindig az van elterjedve, mert az emberek ugye akkor van, amikor egy nagyon modern dolog volt egy olajradiátor, vagy ugye az elterjedt, hogy árammal fűteni borzasztó drága, ezek a készülékeknél ezt már meg kell, hogy száfoljuk. Hiszen ugye maga a vezérlése, maga, ugye, amit már említettem, a fűtőbetétje, tehát ezek a fő alkatrészek, ezek már teljesen más hatékonysággal és teljesen más energia hatékonysággal működnek. Tehát most ugye egy példát mondok erre, hogy azért egy 2 kW-os készülékkel energiatakarékosan, és ezt kihangsúlyozom, akár 30 négyzetméteres helységet is kényelmesen ki lehet fűteni.
Igen, és akkor ugye a bekerülési költség az jóval kevesebb. Milyen méretekbe lehet gondolkodni, hogyha ugye itt lehet látni a falon azt, hogy hány wattos készülék hány négyzetméterre elég ezekből. Ezt egy kicsit nézzük már át, hogy mégis milyen teljesítményű panel mire elég?
Szóval ugye, mint a táblázat is mutatja, a legkisebb helységtől az egyik legnagyobb helységet is általában egy arra fűtőpanellal is meg lehet fűteni. Nagyon fontos a teljesítménynek a választása, hiszen úgy csak annyira akarok kitérni, hogy ahhoz, hogy energiatakarékos maradjon a fűtésem, ez megfelelő méretű helységben megfelelő teljesítményű fűtést kell berakni. Ennek a termék választása, választéka, ami nálunk azt mondom, hogy akkor a fő profilunk, az a 250 watt. Ez a 250 watt a legkisebb készülék, de ez 3 négyzetméter, 250-es belmagasságnál kényelmesen ki lehet venni fűteni, és ugye általában 250 wattonként ugranak fölfele a teljesítmények. Nyilván ez a készülék méretében is megjelenik, mert egyre szélesebbek a készülékek, és itt egészen úgy van, 250, 500, 750, tehát így tovább, és a legnagyobb az a 2000 wattos ebből a termékcsaládból. Ott viszont, ugye már korábban említettem, a 3 négyzetmétertől egészen a 31 négyzetméterig tud.
Nekem még mindig az ugrik be, hogy milyen lehet ennek, ugye tapasztalat hiány, milyen lehet ennek a fűtési érzetet. Most csak egy klímával tudom összehasonlítani, ugye ott fentről jön és nyomja a levegőt. Itt ennél hogy érzi az ember?
Kísértetiesen tudom összehasonlítani a vizes vagy központi fűtéssel, akinek ebben van tapasztalata, ezekkel a radiátorokkal, ugyanis ugyanazt a hőt képzi. Tehát nincs hőingadozásom, nincs ez a hősugárzási érzésem. Ezek a fűtőpanelek abszolút ugyanazt az érzést kölcsönzik.
Ha árakról beszélünk, ugye hát a gáznak a köbméter ára az olcsóbb, mint az áramnak a kilowatt ára. Mennyivel drágább ennek az üzemeltetése?
Tulajdonképpen erre a legnehezebb válaszolni, mert ugye ez általában a fűtési szokástól, helyiségtől, tehát sok mindentől függ. De azt kell számolni, hogy ha maradjunk akkor egy 2 kilovattal, mert azzal könnyű számolni, egy 2 kilovattos készülék napi átlagban egy ilyen időszakban, ami most van, az körülbelül 5 óra hosszát van bekapcsolva. Na most ugye 5-ször veszük a 2 kilovattot naponta, ugye most 1 kilovatt áram az kicsit változó, de 40-42 forint között van, tehát így egy elég könnyű számítás ki tudok ebből kalkulálni, hogy mégse drága vele fűteni.
De azért számítsunk többre egy fűtési időszakban, mint mondjuk egy gázkazánnál. Ha többre számítunk, akkor mennyivel? 20-30%-kal?
Nem igazán kell többre számítani, sőt, inkább azt mondom, hogy ugye megint csak ez a relatív dolog, mert ott van az, hogy a villanyáram is, meg a gázára is egy idő után ugye jóval drágább lesz. Na most, hogyha azt vesszük, hogy nagyjából körülbelül ugyanott lehet, vagy egy picit drágább ezzel az elektromossal fűteni, mondjuk, mint egy gázzal is, de eleve, hogy átlépik azt a szociális keretet, vagy nem tudom ennek pontosan mi a megnevezése, hogy a gázára többszörösére megy, a villanyár az csak a duplájára, egy durva számítások szerint, tehát hosszú távon hálózatról üzemeltetve, ugye eleve én gazdaságosabbnak tartom. Az, hogyha mondjuk ezt a fűtési rendszert egy napelemmel sikerül megtáplálni, akkor onnantól kezdve szerintem nem kérdés, hogy melyik az olcsóbb.
Tehát aki manapság építkezik, és van napeleme, vagy tervez napelemet, akkor neki gazdaságosabb ezzel fűteni.
Nyilván persze, mivel rengeteg áramot magának meg tud termelni, és nem a hálózatról kell vásárolnia.
Milyen lakástípusoknál lehet ebben gondolkodni? Tehát ugye Magyarországon a kádárkockától a panelházig, a tégla társasházig, mindenféle, akár még vályokházak is vannak. Melyik lakás vagy háztípusnál hogyan működik? Tehát hol gazdaságos, hová nem ajánlja például?
Gyakorlatilag én úgy mondanám, hogy hova nem ajánlom, vagy fölösleges. Tehát ugye azok a panelházak, főleg, hogyha panelprogramos valami, az most ugye köztudottan annak a legolcsóbb a fűtése. Oda esetleg, hogyha valakinek oda egy kiegészítő fűtésre, vagy ilyesmire, ha szükség van rá bizonyos helységekbe, esetleg vagy pici baba van, és feljebb kell emelni a hőmérsékletet, arra nagyon tudom ajánlani.
Tehát mint egy régi hősugárzót kiváltva.
Igen, ki lehet váltani, nyilván csak annyi, hogy hatékonyabban és
esztétikusabb.
Esztétikusabb, persze lehet így is mondani. Ezen kívül tehát minden olyan ingatlanba, ahol mondjuk a gáz szeretnénk kiváltani. Ez elsősorban a konvektoros lakásoknál, hiszen ott ugye a konvektornál tudjuk, hogy az a leggazdaságtalanabb ez a parapetes fűtési rendszer. Újonnan épülő magánházakban, már meglévő magánházakban, tehát családi házakban, ahol esetleg a vegyes tüzelés, vagy akármilyen fatüzelésű kazánokat szeretnénk komfortosabbá tenni, vagy esetleg, ha valaki ezt nem akarja kiváltani, amellé is be lehet tenni. Nagyon sokan egyébként itt csak kitérnék, hogy egy tapasztalat, hogy viszik ilyen ingatlanokba, ott ugye annyi, hogy mondjuk beállít egy fix hőmérsékletet, amikor megrakja a kazánt, ugye akkor feljebb megy a hőmérséklet, ez a készülék automatikusan ki fog kapcsolni a beállított értéknél, amikor mondjuk reggel kezd leégni a kazán, ő automatikusan bekapcsol, és ugyanazzal a hőmérséklettel fogja tartani a úgymond a helyiségnek a hőmérsékletét, tehát reggel, ha fel kell a család, nem azzal kell kezdeni, hogy ki kell menni, kihamuzni, újra megrakni, hanem ez ráér később.
Mennyire befolyásolja az, hogy ugye a házak nincsenek mindegyik egyformán leszigetelve, van amelyiken nincs is szigetelés, ugye akkor nagyobb teljesítményűt kell vennem? Hogyan számítsuk ezeket ki?
Hát célszerű akkor nagyobb teljesítményt venni, de ugye ha magának a szigetelésnek a hiánya, az minden fűtési rendszernél problémát okoz. Annyi a baj vele, hogy tulajdonképpen az adott helységet felfűti ugyanaz a teljesítmény, de utána a helységből ugye több meleg elillan. Tehát ezek nagyobb kapacitással úgymond többet fognak fogyasztani.
Aha. Igen, mert akkor laikusként gondolom, akkor megy, folyamatosan működik a radiátor, tehát fogyasztja az áramot.
Így van, többet fog fogyasztani, de hát ez mindenre igaz, az a gáznál is, és minden fűtési rendszerre igaz. Ha szigetelés rossz, akkor a fűtés is rossz.
Rengeteg féle gyártmány van a piacon, ahogy így körbe néz az ember. Melyiket lehet ajánlani? Itt most, ha azokat nézzük, hogy ki gyártja, ugye norvégok gyártják, franciák gyártják, dél-koreaiak gyártják, de szerintem még mi magyarok is.
Igen, nyilvánvaló, elég sok termék van a piacon. Na most ez a, azt mondom, saját tapasztalataim alapján, tehát azért a norvég fűtőtestek azért ők a leghatékonyabbak. Nyilván nem a legolcsóbbak, ezt azért hozzátesszük, de a legenergiatakarékosabbak, leghatékonyabbak. Nagyon jól ide lehet sorolni több gyártót is, tehát soha nem mondtam azt, hogy egyik gyártó rosszabb vagy jobb. Más-más hatékonysággal dolgoznak ezek a termékek, nyilván más árkategóriát is képviselnek.
Akkor lehet azt mondani, hogy egy skandináv gyártmányú autó és egy francia gyártmány közötti különbsége lehet itt is gondolkodni?
Inkább úgy mondanám, hogy egy alapautó és egy prémium kategóriás autót hasonlítsunk össze, de igen, összefoglalva ez a lényeg.
A napokban mennyivel lehet azt mondani, hogy többen jönnének és vásárolnák a panelt, vagy még igazán a lakosság körében nem felkapott az, hogy jönnek és vásárolnak, akár kiváltani fűtést, akár pótfűtésnek, de most meg is kellett szakítani ugye a beszélgetést, mert jöttek és egyből hármat is vittek.
Igen, hál' Istennek, ugye ebben az időszakban azért ez jellemző. Az emberek egyre jobban állnak át az elektromos fűtésre, egyre több bizodalmuk van, hiszen ugye az áram az általában van, az nem olyan bizonytalan, mint a gáz. És azért most már az elektromos fűtéssel teljesen széles körül meg lehet oldani az ingatlanok fűtését, hiszen ugye padlófűtés is létezik belőlük, vannak különböző infrafűtések. Tehát itt aki azt mondom, hogy ízlés dolga, ki mit szeretne, mindenre van lehetőség.
És ugye hát pillanatok alatt be lehet üzemelni.
Hát persze, tehát most azt mondom, hogy ha én most egy laikus kívülálló ember vagyok, vásárolok otthon, akármelyik helységemben egy ilyet, azt mondom, egy gyakorlatlan kész 10 perc alatt fel tudja szerelni a falra, hiszen csak egy tartókonzolt kell rögzíteni, esetleg van arra is mód, hogy ezekhez különben mobilisást tudjuk tenni ezeket a készülékeket, hiszen gurulós lábat, vagy akármilyen lábat is tartalmaznak ezek külön, vagy külön megvéve, vagy némelyik típusnál ugyanabban a csomagban is benne van.
Itt a falon látok egy, hát nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen fóliának mondják. Igen. Ezt? Ez mi? Tehát elektromosan is lehet már padlót vagy falat fűteni?
Így van. Ugye többféle burkolattípusa is van. Tehát ugye ez, amit itt látunk, ez a fólia, ez kifejezetten meleg burkolat, sőt, kutyaház fűtése vagy egyéb ilyen felhasználásra is lehet őt alkalmazni. Illetve ezeknek a padlófűtéseknek, ha hideg burkolat alá nézzük, akkor azt úgy hívják, hogy ott fűtőszőnyeg. Tehát mindenféle burkolat típus alá megoldható elektromosan a padlófűtés.
Igen, itt nézem, hogy laminált parkettához, PVC burkolathoz, falfűtés, hideg burkolathoz is, és akkor ugyanúgy képzeljük el, hogy a konnektorba dugják be, vagy ezt már direkt bekötik?
Ezt direkt be kell bekötni, ezt mindenféleképpen padlószenzoros termosztáttal kell megvezérelni, aminek ugye az a nagy előnye, hogy itt nem csak a levegő hőmérsékletre kapcsol, mint mondjuk egy vizes padlófűtésrendszernél, hanem ő nézi ez a termosztát a padlóhőmérsékletet, nézi a levegő hőmérsékletet, és úgy fésüli össze a kettőt egy megfelelő értékre.
Tehát akkor ezt egy rendszerbe kell felépíteni, úgy kell gondolkodni.
Így van, végül is.
Hát akkor elektromos rendszerrel is bármit lehet fűteni, és bármit meg lehet oldani.
Természetesen, tehát itt nincsenek behatárolt korlátok. Mindenre van elektromos megoldás.
Az elektromos lehetőségeket tekintettük át Mátrai Györggyel, a Miskolci elektromos fűtés szaküzlet vezetőjével.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.